Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aké a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjti igehirdetés sorozatunk harmadik estéjén hallgassuk meg ezeket az evangéliumi igéket, amelyeket megírva találunk a Márk írása szerinti Szent Evangélium 10. részében, a 17. verstől a 22. versig, a következőképpen. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintve megszerette, majd ezt mondta neki: Egy valami hiányzik neked. Menj el, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem. A válasz miatt elkomorodott, és szomorkodva távozott, mert nagy vagyona volt. Amen. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet! Ennek a böjti sorozatunknak ezt az összefoglaló címet adhattam: A kereszt felé induló Jézus feltárja az örök élet titkát. És a gazdag ifjú története van előttünk, ismerős történet ez, de most részletenként haladhatunk benne előre, és remélem, hogy közben pedig Isten szent lelkének a munkája haladhat bennünk előre. Az első estén a nagy kérdés volt a téma. A nagy kérdés, amivel Jézushoz jött, Jézushoz futott, leborulva előtte, ez az előkelő, gazdag, fiatal ember. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Egész pontosan, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? A második estén aztán a nagy tévedéssel kellett szembesülnünk, ami lehet, hogy nem csak a gazdag ifjú tévedése, hanem közülünk is még oly sokan talán ebben a tévedésben vannak, voltak eddig. Meg ha az Úr kiszabadított az önmagunk felőli ábrándokból, és az ő bocsánata által nyertünk új életet, akkor is vissza tud tompulni a szívünk, és hatalmat tud venni bennünk egy hamis önelégültség. Újra a régi nagy tévedés, amellyel az ember azt gondolja, az Isten parancsolataira vonatkozóan, hogy mindezeket megtartottam. Ifjúságomtól fogva szembesülni kell azzal, hogy ez milyen nagy tévedés. Ma pedig erre figyelhetünk, amit a témasorozatban így írhattam ki: a nagy csalódás. Szomorkodva távozott. Nagy csalódás. Csalódott Jézusban ez az ember? Van ennek egy ilyen vetülete is, igen, hogy Jézus más, mint amit én elképzeltem. Jézus mást mond, mint amit én szerettem volna hallani. Jézussal nem lehet megbeszélni a dolgokat, mert olyan igénnyel lép föl az emberrel szembe. Van egy ilyen vetülete is. Egy ilyen csalódás is lehetett ebben az emberben, amikor szomorkodva távozott. De mindnyájunk számára, akik halljuk és ismerjük ezt a történetet, nagy csalódás. Ó, de hányszor történt ilyen nagy csalódás, hogy emberek Jézus közelébe kerültek. Őszintén, komolyan keresték Jézust, aztán mégis elmennek Jézus közeléből. Nagy csalódás. És az egészben ott rejlik Jézus szomorúsága. Vajon, ha magunkra gondolunk az Úr Jézus jelenlétében és világosságában, mi is a helyzet ezzel a nagy csalódással? Ebben kell elmélyednünk ezen az estén. Olvashatunk az igében más gazdag emberekről, akiknek nem ilyen csalódást okozó a története. Olvashatunk Mátéról, a vámszedőről, aki Jézus szavára ott hagyta az egész addigi megalkuvó életmódját. Ott hagyta a pénzt, meg mindent, és Jézushoz csatlakozott. Olvashatunk Lukács evangéliumában, nem sokkal a gazdag ifjú története után, Zákeus történetéről, aki fővámszedő volt és gazdag. Hát igaz, hogy őt nem tartották rendes embernek. Ő nem mondhatta magáról azt, amit őszintén, de tévesen gondolt a gazdag ifjú, és mondott önmagáról, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Sokszor könnyebb a bűnét, az életében jelenlévő romlást meglátnia annak, akinél nincs letakarva külső vallásos rendes életfolytatással ez az egész. A legnehezebb megtérnie a rendes vallásos embernek. Hát igaz, hogy Zákeus nem volt az, de fővámszedő volt és gazdag volt. De nem bírta már a gazdagságot tovább. Kezemben tartom Cseri Kálmán testvérünknek a Kegyelem harmatja című áhítatos könyvét. Isten elvitte őt már közülünk, de sok-sok ige hirdetés, ige magyarázat ma is elevenen hat, ha olvassuk. És ez is ilyen. Tegnap este akadtam rá, ez a címe ennek az írásnak, éppen a gazdag ifjú meg Zákeus történetét hasonlítja össze. Az örök élet, Jézus. És az ige szakaszunkból idézi a 21. verset. Add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Cseri Kálmán ezeket írta ebből az igéből. Zákeus gazdag volt, de mégsem volt boldog. Amikor azonban találkozott Jézussal és befogadta őt, megváltozott az élete. Visszatalált Istenhez, megtalálta önmagát, rendeződött az emberekkel való kapcsolata. Kereső, nyugtalan emberből üdvösséget nyert, boldog hívő lett. Mai igénk szereplője is gazdag volt. Szintén találkozott Jézussal, de nem változott meg az élete. Maradt minden a régiben, és szomorúan távozott. Miért? Mert azt gondolta, hogy az örök élet megvásárolható. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Amikor Jézus az ő követésére hívta, és ehhez meg kellett volna szabadulnia mindattól, ami visszatartotta, elborult az ember arca, és elment. Pedig mekkora kegyelem, hogy érzi az örök élet hiányát. Sok mindene van, de nincs üdvössége. Milyen nagy dolog, ha valaki rájön erre, és Jézustól kéri ezt az ajándékot. Minket szorongatott-e már ez a kérdés? De úgy kellett volna neki ez a kincs, hogy megtarthassa mindazt, amit már összegyűjtött addig. Tele volt a keze saját gazdagságával, ezért nem tudta elfogadni az örök élet ajándékát. Zákeus komolyan vette, amit Jézus mondott neki, és azonnal meg is cselekedte. Ez az ember azonban nem vette komolyan, hogy az örök élet nem megvásárolható újabb érték a leltárban, hanem Jézus maga, a vele való személyes közösség. csak hogy ennek az embernek az életében nem volt hely Jézus számára. Betöltötte gazdagsága, és nem volt hajlandó semmitől megválni Jézusért. Nem hitte, hogy ha bármitől megválik, nem lesz szegényebb, mert Jézussal együtt mindent megkap, amire szüksége van. Néhány sort átugorva, az utolsó mondatot idézem még Cseri Kálmánnak ebből az írásából. Mit kellene elengednem, hogy igazán gazdag legyek? Mit kellene elengednem? Mit kellene elengedned? Jézus erre teszi rá a kezét. Jézus ebben állít döntés elé. Ahogy a gazdag ifjút is ebben állította döntés elé. Először belement a kérdésnek abba a téves formájába. Nem mindig teszi ezt Jézus, de itt belement ebbe a kérdésbe, hogy mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek. Elmondtam már, hogy micsoda feszültség van magában a kérdésben. Hát vagy azért kaphatok valamit, mert megszolgáltam, megtettem érte, amit kellett, vagy öröklésképpen, mert a családba tartozom. Isten családjába csak úgy lehet tartozni, hogy újonnan kell születnetek. És ez nem olyan, amit az ember tehetne meg. De Jézus belement a kérdésnek ebbe a formájába. És rámutat, hát tudod a parancsolatokat. Ismered a 10 igét. Amiről Isten azt mondta, hogy nem üres beszéd az, hanem az életet jelenti számotokra. Egyszerűen élj Isten akarata szerint a hétköznapokba. Erről van szó. Na de ehhez Istennel kell kapcsolatban lenni. Ehhez Istennel kell összhangba kerülni. Hogy kerülhet Istennel összhangba az ember? Csak is Isten kegyelme alapján. Igen, ez a kegyelem jelent meg Jézusban. És Jézust úgy kell megismerni, mint aki a bűnbocsánat szabadító hatalmával jött. Jézust úgy kell megismerni, mint akinek hatalma van bűnöket megbocsátani a földön. És hatalma van kiűzni az ördögöt a megrontott emberből. Nem egyszerűen nagy tanító. Olyan árulkodó egyébként, hogy emberek hogyan szólítják Jézust. A gazdag ifjú hogyan is szólítja őt? Újra és újra ezzel találkozunk. Mester. Tanítómester. Nem mondja azt, hogy Uram, figyeljétek meg, azoknak az élete fordul meg, akik eljutnak oda, hogy már nem tanítómesternek szólítják Jézust, hanem így borulnak le előtte. Nem csak külső, formális hódolattal, mint a gazdag ifjú, hanem ezzel a vallomással, hogy Uram, gondoljunk csak Simon Péterre, amikor így borult le Jézus előtt, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. De az ilyentől nem megy el Jézus. Meg az ilyen se fog tudni elmenni Jézustól. Majd amikor újabb döntési helyzetbe kerül, az elmúlt napokban is olvashattuk az útmutatóban, amikor Simon Péter kimondja egy nagyon éles helyzetben, hogy Uram, kihez mennénk? Örök élet igéje van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Jézus nem egyszerűen csak tanításokat ad. Jézus legfontosabb mondani valója ő maga. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, mondja. Amikor így jelenti ki magát, hogy ő a jó pásztor, és szól arról, hogy milyen áron tartozhatnak az ő nyájába emberek, a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Nem nagy tanító, mester csupán. Jogot formál rám, hogyan? A szeretetével. És ezért állít döntés elé. A gazdag ifjú még tévedésben volt önmaga felől, amikor ezt válaszolta, De Jézus látta, hogy őszintén gondolja. Minket az őszinteségünk nem ment meg attól, hogy önmagunkat akkor is képesek vagyunk becsapni. Ismétlem, elhangzott ez már tegnap is. Jézus látta, a szívét látta, hogy őszintén gondolja, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És nem vette észre ez az ember, aki őszintén jött Jézushoz, az örök élet kérdése izgatta, nyugtalanította. Nem volt nyugta azon sem, hogy ezt tudja mondani. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mert mégis ott volt benne az, hogy mi hiányzik. Mi fogyatkozás van még bennem, valójában azt kérdezi, hogy mi hiányzik nekem. Azt olvassuk, hogy Jézus rátekintett és megszerette. Az, hogy rátekintett, az eredeti szó többet jelent ennél. Azt így is lehet magyarra fordítani, hogy belétekintett. Bele a szíve közepébe. És amit Jézus mond, amikor döntés elé állítja az embert, az az ő szeretetéből fakad. Megszerette. Pontosan ugyanúgy áll nyelvtanilag itt ez a szó, mint a Biblia legismertebb mondatában. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az a bizonyos görög aorisztos, ami az esemény jellegét fejezi ki annak, amiről szó van. Történés. A szeretet nem elmélet, hanem történés. Az Isten szeretete történés, esemény. Jézus megszerette ezt az önmaga felől is tévedésben lévő, de őszintén kérdező, őszintén beszélő embert. És ebből a szeretetből fakad a nagyon éles döntés eléállítás. Vagy. Nincs is Jézus követésében. Vagy. Azt gondolod, hogy mindezeket megtartottad ifjúságodtól fogva? Ugye minden parancsolat attól az elsőtől függ, hogy az Úr legyen valóban az én Istenem. Az összes többi ezzel függ össze. Én az Úr vagyok a te Istened, a te szabadító Istened. Ha ő az én Istenem, akkor nem lesz más Istenem, nem fogom hiába venni az ő nevét. Megszentelem az ő nyugalomnapját, megbecsülöm igéjét, és így tovább. És az emberi vonatkozású parancsolatok, hiszen az Úr Jézus kifejezetten erre irányította a figyelmét a gazdag ifjúnak, és erre irányítja a mi figyelmünket is. Arra, amit János apostol így ír le, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Mi van az emberekhez forduló mindennapi cselekvésemben? Mi ösztönöz, mik az indítékaim? A legszorosabban összefügg azzal, hogy az élő és igaz Isten valóban az én Isteneme, vagy más Isten van ott a szívem trónján helyette. És az Úr Jézus nem egy külön plusz szabályt ad, amikor azt mondja ennek a gazdag ifjúnak, hogy menj el, add el, amit van, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem. Ugye a hangsúlyos ez a legutolsó részlet, hogy jöjj, kövess engem. De ahhoz le kell számolni az akadálya. Ez nem valami különleges plusz szabály. Nem arról van szó, mint ahogy a középkori szerzetességben félreértették, hogy szüzességi, szegénységi és engedelmességi fogadalmat tenni. És ezzel plusz érdemeket szerezni, nem erről van szó. Ez egy totális félreértés. Hanem arról van szó, hogy mindegyikünknél az Úr Jézus azt célozza be, ami a sajátos megkötözöttségünk. Kinél a vagyon, kinél a hiú dicsőségvágy, kinél a parázna kívánságok, és élvezett vágy. Pontosan azt célozza be Jézus, ami annak az embernek az igazi baja, és az igazi akadály, ami visszatartja őt. És egyébként, ha már a gazdagságról van szó, hiszen a gazdag ifjúnál ez volt a fő akadály, sokféle gazdagsága van az embernek. Nem csak aranyban, ezüstben, pénzben, vagyontárgyakban lehet valakinek gazdagsága. És itt eszünkbe juthat a sokféle gazdagság közül, amit az ember magáénak tulajdonít, hogy mennyien hirdetik magukat így. Gondoljatok hirdetésekre, társkereső hirdetésekre, hogy lelkiekben gazdag. Hát boldog nem lehet. Már is mondom. Mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Szóval sokféle gazdagság van, amit az ember mint valami biztosítékot tárol magának, és abban bízik. Azt gondolja, hogy ez majd megtart mindenen keresztül, minden időben. Természetesen a pénzben és tárgyakban kifejezhető vagyonnak különös igézete van ezen a téren. Hogy Isten pótlékká legyen. Ezért kell radikálisan leszámolni vele. Nem véletlen, amikor az Úr Jézus így állítja szembe, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nem szolgálhattok. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy nem lehet. Nem azt mondja Jézus, hogy nem szabad két úrnak szolgálni. Azt mondja, hogy nem lehet, lehetetlenség. Két ellentétes gazdának megfelelni. Egy rabszolga sem tud két ellentétes, két ellenséges gazdának szolgálni. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Vagy. Jézus azt célozta be ennél a gazdag ifjúnál, ami foglyul tartotta őt ott a szíve mélyén. És kiderül a folytatásból, hogy igen, nagy vagyonnal bírt. És ennek a vagyonnak az igézetében volt. Külsőleg rendes, vallásos életével együtt. Ez a vagyon volt az Isten pótlék. Ó, de sok embernél így van ez. Azóta is. És a kérdés, te hogy állsz ezzel? Majd a tanítványok reagálásából kiderül, hogy őket is mennyire szíven üti ez a kérdés. Mert még a szegény ember is azt gondolja, bezzek, ha több pénzem lenne, akkor telne erre is, arra is. Ezt is megszerezhetném, azt is megszerezhetném. Az embernek az az Istene, akitől, amitől minden jót vár, és akihez, amihez minden bajban menekül. Ezt Luthertől idéztem a Nagy Kátéból. Másképp így is szoktuk Luthertől idézni, hogy az a te Istened, amin a szíved csüng. Ha a vagyonon csüng, akkor mammon imádó vagyok. Akkor ez elzár az élő Istentől. Mi hiányzik? Egy hiányzik neked. De ezzel minden. Egy. Az, hogy Istened legyen valóban az Isten. Vagy ahogyan fölhangzott jó 200 évvel ezelőtt, Pávó Ruotsalainennek Högman Kovács szavából, most így is idézem azt a híres mondatot, hiszen azon indult el a Ruotsalainen féle lelki ébredés Finnországban. Egy valami hiányzik belőled, és ezzel minden, Krisztus benső ismerete. Mi az akadály? Mi az, ami visszatart? Kiderül, hogy nem Istenen csüng a szív. Jézus nem egy különleges szabályt mond, ráfejelve a parancsolatokra, hanem becélozza az ember jellegzetes megkötözöttségét. És az Úr Jézus hívására mindegyikünknek attól kell elszakadnia, ami éppen nála, éppen nálam akadálya, annak, hogy egész valónkkal kövessük a mi megváltó Urunkat. Sok vallásos ember tragédiája aztán ugyanez, mint a gazdag ifjúé volt, hogy csalódva, szomorúan elment. Félti magát az isteni igénytől. Jézus világossá teszi, hogy ő egészen mindenestől igényt tart ránk. Nem osztozik rajtunk. Egészen a magáénak akar, mert ő egészen odaadta magát értünk. Ezen nem lehet enyhíteni. Ezen nem lehet lealkudni. És amikor az Úr Jézus szembesít ezzel az igényével bennünket, akkor döntési helyzetbe kerül az ember, és akkor dönteni kell, és dönteni fog az ember, így vagy úgy. Vagy azt mondja, hogy Uram Jézus, drága kincsem, és érted, mindent elhagyok, és ez nem puszta szó lesz, hanem átadás. Vagy elmegy. Mert dönteni kell, és dönteni fog az ember. Amikor Jézus Krisztus döntési helyzetbe hoz, magunktól mi nem tudunk jól dönteni, hiszen épp azt leplezi le az Isten igéje, hogy gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Mi rabjai vagyunk az Istentől elszakadt állapotunknak, a bűnnek. Csak ha a fiú megszabadít, akkor leszünk szabadok. De amikor az Úr Jézushoz döntési helyzetbe, akkor az embernek döntenie kell. És dönteni fog. Amikor Jézus Krisztus ilyen döntési helyzetbe hoz, akkor ez elől nem lehet kitérni, ez alól nem lehet kibújni. A gazdag ifjú is döntött. Olyan pozitív volt a történet eleje. Olyan jól indult. Annyi szépség van benne. Jézus, aki a szívébe látott ennek az embernek, látta ott az emberi őszinteséget is. Jézus megszerette. Jézus szeretetből fakadóan állítja az embert ilyen kemény döntés elé. Hogy számolj le azzal, ami elzár téged. Az igazi hittől, attól, hogy az élő és igaz Isten legyen valóban az Istened. Jézus szeretetből fakadóan hozza ilyen döntési helyzetbe az embert. De milyen szomorú, hogy halálos kanyart vett ennek az embernek a története. És azóta is sok-sok vallásos embernek ez volt a tragédiája. Hogy féltve magát az isteni igénytől, noha az életére hullott, a világosság, az isteni világosság mégis makacsul kitart, önző, önigaz, hideg vallásosságában. És szomorúan ott hagyja Jézust. Az ígéretes indulás halálos kanyart vett. A nagy csalódás, ez, hogy szomorúan ott hagyta Jézust. Lehet Jézust ott hagyni. Nagy-nagy csalódás. A mi szemünk előtt is lejátszódott. Annyiszor ilyen történet. Nehogy ez legyen bármelyikünk története is. Hogy valaki közel jött, közel került Jézus Krisztushoz. De aztán, amikor Jézus döntési helyzetbe hozta, akkor szomorúan elment. Jézus közeléből elmenni csak szomorúan lehet. Hiszen ő nem megrabolni akarja az életünket. Azt akarja elvenni tőlünk, ami a kárunkra van, és önmagát ajándékozni. Újra idézem ezt a drága szavát, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjen. Ha az ember elmegy ennek a szeretetnek a vonzásából, kiszakítja magát belőle, akkor csak szomorú lehet. És ebben a szomorú fordulatban az is olyan félelmetes, és ezzel már a folytatás felé irányítom a figyelmeteket, hogy Jézus nem ment utána ennek az embernek. Aki oda került Jézus közelébe, Jézus szeretete állította döntés elé, és elmegy, Jézus nem fog utána loholni, hogy hát gyere vissza, aztán beszélgessünk még erről. Hát ha ez neked túlzás volt, akkor enyhítsünk valamit a követelményeken. Ilyen nincs. Bennünk nagy hajlam lenne arra. És az egész egyházi közgondolkodásunkban is benne van ez, hogy jaj, hát akik eltávolodtak, menjünk utánuk. Próbáljuk őket visszacsalogatni. Jézus nem csalogat. Jézus a követésébe hív. És vannak helyzetek, mert döntött az az ember, hogy Jézus nem megy utána. Hát ezen csendesedjünk el nagyon. És erről beszélhessen tovább velünk a mi Urunk. És mi meg kérjük, hogy tőled elszakadnom, elhajolnom, elmennem. Ne hagyj semmiért, Uram. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, a Te igéd minket is döntés elé állít. És amikor Te hozol döntési helyzetbe, akkor az ember dönt. Látod, mi zajlik a szíveinkben, mit leplezett le a Te szavad egyenként bennünk, mi az, ami visszatart a Te követésedből, mi az, ami visszafog attól, hogy igazán rád bízzuk magunkat, és egészen, és neked higgyünk, és téged kövessünk. Vizsgálj meg, Urunk! Nézd meg! Nem járunk-e téves, ártalmas úton? És vezess a Te utadra, vezess az örökké valóság útján. Könyörülj azokon, akikről ezt kell gondolnunk, és ezt láttuk náluk, hogy közeledbe kerültek, de aztán mégis elmentek a közeledből. Uram, hadd legyen még újabb alkalmuk, hogy hallgassanak rád, hogy követésedbe szegődjenek. Titkok vannak itt, Úr Jézus, amiket mi nem látunk át, csak a szívünket elszorítja. Amikor egy-egy esetben látjuk, mint ennek a gazdag ifjúnak a történetében, hogy ő elment, és te nem mentél már utána. Te, aki azért jöttél, hogy megkeresd és megmentsd az elveszettet. Beleremeg a szívünk, amikor látjuk, hogy valakinek már nem mégy utána, mert alkalmat adtál neki az igazi döntésre, és ő ellened döntött. Ne legyen ilyen köztünk senki sem, Úr Jézus, hadd engedjünk a Te szavadnak, hívásodnak, szereteted vonzásának. Szabadíts meg a mammon imádatától, vagy bármi mástól, ami visszatart az élő és igaz Isten imádatától bennünket. Védj hatalmat áldozatod erejével, szereteteddel bennünk, és tégy minket követőiddé és követeiddé. Sokak üdvösségére még. Kezedbe tesszük esténket, éjszakánkat, és köszönjük, hogy nevedben szabad a Szent Istent így szólítanunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal.